restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Macskakő, ponyva. Írta Lengyel Péter. Nő most aki.
Dajka doktor legalább a macskabeli téglás éjszaka ügyében akar tisztán látni. Nem nyughat a megoldatlan büntet árnyékában annyi hét múltán sem. Elviszi a rendőrségi vegyész szakértőhöz a pezsgős ládányi lámpacilindert a vékony fehér vonalkákkal. Fotografálást kér az új nyomatokról.
A vegyész a fényképezőgépe fölé hajlik.
Dajka nézi a hozzáértő mozdulatokat, mikkel a masináját előkészíti.
Megvizsgáltam a mulató mosdójában talált kéztörlőkendőt, mondja a vegyész.
A vizsgáló bíró várakozón néz rá.
Nő most aki.
Nő? Ezt az egyet tüstént magyarázza meg, kérem. Mi a csodát talált ön? Mi mutatja, hogy aki a törülközőt mosta, az szoknyát viselt, és nem nadrágot?
Amit nem találtam, doktor úr, amit nem találtam, mondja a vegyész mosolyogva.
Kérdezted néha, hogy honnan tudom ezt meg azt, ha egyszer nem voltam ott. Türelmet kértem. Szép észek mondják, hogy az elbeszélő nem lehet Isten, aki mindent tud és mindenütt jelen van. Nem Isten, no, jól vagyon. Azonban, ami a regénybe tartozik, azt mind tudnom kell, és mindenütt jelen lennem. Vannak utak, módok. Az élet mindig több kiterjedésű, mint a szép ész elmélete.
A törölközőben nem lelt vérnyomra a vegyész. Biztos mestere a maga szakmájának.
Dajka doktor ilyen emberekkel szeret dolgozni.
A hozzá került holmi állapotából következtet visszafelé. Kimosták septében, de nem vasalták. Már most. A friss vér hideg vízzel könnyűszerrel mosható. Ezzel szemben a meleg víz nyomot hagy, mit utóbb aztán lehetetlen eltüntetni. Etényt az asszonyok, kik havi ciklusuk révén természetes ismeretségben vannak a vérfoltokkal, bakfis koruktól ismerik. A férfiak ezzel szemben valami nő felszínes logikára hagyatkozva úgy érzik, hogy a foltot a meleg víz távolítja el eredményesebben. Ha kimosták a kéztörlőt az éjszaka zűrzavarában, annak oka kellett, hogy legyen. Súlyos oka. Elég súlyos ok akkor és ott. Csak egy volt. Az emberi vér. Nincsen vérnyom. Márpedig a szóban forgó mosdóban a színpad háta megett hideg-meleg folyó víz jő a csapból. Ha ott valaki a hideget használta, az nő volt. Quod erat demonstrandum.
A vizsgálóbíróban ekkor rendül meg először az újabb tudományos módszerekkel szembeni magabiztos megvetés. Logikus gondolkodásban edzett agya számára lefegyverző a következtetési láncolat eleganciája, mellyel a szakértő bizonyít, ami nincs ott.
Éri majd nagyobb meglepetés is még, de ahhoz későbben fog eljutni szerencsénkre.
Most minden esetre örül, hogy amit a szolgálati fegyelem és a kötelesség előírt, azt jobb meggyőződése ellenére is mindig elvégezte. A lámpa cilinderekkel például.
Ettől kezdve sorsom a vizsgálóbíróval való összecsapásban fog eldőlni. Megmérettetik, ki a gyorsabb, ravaszabb, szerencsésebb.
A vizsgálóbíró a tényekben keres biztonságos kapaszkodót új nyomozása során. Megint Bórát látja maga előtt, fájdalmas élességgel. Azon az éjszakán örjöngve kiáltotta, hogy szerelmét ő ölte meg. Állította, hogy a zongorás kezet mosott, hogy ellopták a tetemet a szalomból. Slám! A törülközőt kimosták, és az áldozat teste az éjszaka folyamán megfordult a sarokszobában. Mi igaz még mindabból, amit Bóra összehordott? Hiszen őrült volt, az kétségtelen.
Akkor még nem volt őrült.
Mitől hibbant meg, ha nem attól, hogy leütötte a szerelmét?
Feneketlen mélységei vannak az önzésnek.
Van-e szerepe az ügyben az ongolistának? Túl tiszta volt a keze?
Nem mostam kezet. Egyáltalán. Négy szó. Elértem vele, hogy Bóra elméje elboruljon. Elértem, hogy Dajka doktornak szinte fikarcnyi esélye se maradjon. Nem vagyok büszke a megoldásomra.
A vizsgálóbíró visszafelé következtet a gyértényekből. Az énekesnő azt kiáltotta: véres a keze. Attól kezdve nem szólt egy szót sem. És a doktor most már tudja, gyötrelmes tudással tudja, hogy amíg Bóra egyáltalán beszélt, addig minden szavának értelme volt.
A szerencse határozottan mellettünk állt. Vagy az Isten. Esetleg az istenek. A bolygók együttállása, vagy a magunk lélek jelenléte. Ez világlátás kérdése. Halkan kopogtam a tapasztékházi kófa eresze alatt.
Domokos ajtót nyitott.
A sebesült nem volt eszméleténél. Egy tepsiben injekciós tűfőt, egy üvegben tiszta alkohol.
Domokos forralt vizet töltött a mosdótálba.
Lassú mozdulatokkal mosni kezdtem a király homlokát a seb széle körül. Letöröltem a 10 ujjam hegyét az alkoholba mártott vattadarabbal. Elhúztam a félre lefenő bőrlebenyt. Sterilizáltunk ollót, görbetűt, csipeszt, varrószálat, injekciós tűt.
Domokos adogatta sorban a szerszámokat.
Kokaint fecskendeztem be érzéstelenítőnek, mielőtt a mély sebet bevartam 5 darab 8-as öltéssel.
A sarokszobában szétáradt a vadvirágok szaga, s összezavarta az otkolon illatát. A buborék mostantól mindig mezei virágot tart majd a szobájában, bohókás szokásává válik, s kiállapíthatná meg már, hogy mióta.
Felszáradt a felmosó víz. Futotta a 3 órányi időből.
Vihar utáni csönd fogadott a város hajnalában. Sűrű volt a felhőzet. A kellő nap csak itt-ott lehelgette első melegét a belvárosi utcák kocka kövére, aszfalt köpönyegére. Csak a lábam tudta, hogy merre visz. Azt vettem észre, hogy a Zsibáros utca sarkán a nagy bazárnál állok. Bámulom az ékszerész kiragatát, és hangosan röhögök magamon.
A vizsgálóbíró is csak reggel tért haza. Gyalog ment, útja a Zsibáros utca mellett vezetett. És most is, amikor itt guggol a buborék szobája előtt a padlón, újra végig cikáz rajta a kellemetlen érzés. Valami nem volt rendben akkor, ott a Zsibáros utcában.
Ott álltam a sarkon és röhögtem. A véres tégla nyomta az oldalamat a köpenyeg alatt.
A tégla is. Nem került elő. Ha ugyan tégla volt az eszköz.
Nem volt szívem a Dunába dobni. Fölül kerekedett bennem az elegáns megoldások veszedelmes ingerülete. Ebből nem lett baj. Már most előre megmondhatom. Előre? Vagy utólag? Az újpesti rakparton gondosan elhelyeztem egy piramis tetejére. Úgy képzeltem, ugyanarra, ahonnan Bóra elhozta, ami persze képtelenség. Ott kellett volna keresniük, ahonnan vétetett. Ahol milliónyi tégla alkotott várost minden arra járó szeme előtt. Az egyiknek véres volt a szeglete. Az eső még aznap lemosta róla az utolsó barna foltot is. Később pedig majd, amikor az eskütéri híd fejének rendezésekor a csacskamacskának még a környékét is lebontották, s a baronesz soha nem építhette meg a gyógyszállóját helyette. Befalaszták az egyik 4 emeletes bérpalotába a sok közül, s tovább élte mozdulatlan tégla életét. Míg egy őszi napon budapesti házak erőszakos elmúlásának évadján bombasüvítés közepette kiszabadult talán, és bontott téglaként várt újabb piramisokban az új beépülésre. Tegyük föl. De ez csak később történhetett majd. Sokkal később. amikor már elnehezült a fák dereka a nagykörúton. A macska kőóra azt mutatja, hogy a hatodik oldalon is meggömbölyödött lábunk nyomától a bazalt éles szegélye. És nem járt lóvasút a magyar főváros utcáin. Kezdhettem volna akár itt a történetet.
A király gyógyult.
Lapultunk szépen.
A buborék árulta a zsemjéket, szivarkákat. Aggódott a királyáért. Szerelmes volt, elveszetten.
A varratokat kiszedtem.
Végig gyöngyözött homlokán a hideg verejték, de egy sziszen és nem sok annyit sem hallatott. Mire munkába áll, csak halvány nyoma marad rajta a szerelmetes téglának.
Egy szeles vasárnap délután kulcsmintát vettem a nagybazár rácsos kapujáról.
A görög a kulcsokat finom lakatos munkával reszelte tökéletessé aztán.
A falazó cipekedett a bazárban, a hordárruhában. Egy nap hatalmas Wertheim kassza leemelésénél kellett segítkeznie, melyet a szolíd ékszerész cég számára szállítottak.
A szerszámaink készen álltak. Takaros kis cirokseprűt vásároltam.
Eljött a gyémánt éjszakája.
Nem maradt utánunk hamu, pokróc, lábnyom, drága kő és készpénz.
A vizsgálóbíró erre a betörésre várt. Nem tudta, hol és mikor fog bekövetkezni, de tudta, hogy hogyan. Most belevetette magát a kassza betörő küldözésébe.
Játszottam az érzelgős valcokat a csacskamacskában. Mint a téglát az újpesti rakparton, magamat is odaraktam ki a mindenki szeme elé.
Megindult az európai rendőrségek gépezete a vizsgálóbíró sürgőnyei nyomán.
Általában úgy vagyok vele, a végzetnek sokszor nagyobb a füstje, mint a lángja, ha valaki a kezébe veszi a saját életét. És most mégis nem hittem, hogy megúszszuk. Talán ez a lemondás is a bűneim közé sorolható. Még szabad lábon voltak a cimboráim, már készültem a megszöktetésükre. A pestvidéki fogházhoz, s csak ahhoz meg tudtam találni a stratégiát. Akit majd odazárnak be, az szökik.
A rendszeres munka kezdte meghozni az eredményét.
Dolgoztunk mi is, volt abban is rendszer.
A kasszabetörőket zsákba gyűjtötte a rendőrség egynek héjával.
A negyedik ember.
A vizsgálóbíró ingerült. Mindig előtte jár egy lépéssel ez az ember. Slán, most is kicsúszott a markából.
Nem rontottunk el mi azért mindent.
Elébe akart vágni. A legközelebbi gaztett színhelyén már ott várni rá.
Eljött a végső tartalékok bevetésének ideje. Amire a szökés szükségessé vált, már készen álltam. Elméleti alapon közelítettem volt a feladathoz. A fogház intézményét arra tervezték, hogy kijutni ne lehessen belőle. Befelé iparkodóra senki nem gondolt.
A vizsgálóbíró szól a baronesznek, kéreti a kenyeres lányt. Itt az ideje, hogy elvégezze a sarokszoba lakójával is a lámpacilinderes kísérletet. Új tények fényében kell kihallgatnia. Egy vérfoltról, egy szőnyegről és egy cinkosról kell megkérdeznie egyet s mást.
A baronész nem találja a buborékot.
Kerítse elő, kérem.
Már itt kellene legyen. Ma letellett a 30 napja.
Miféle 30 nap?
Elzárás.
S miért?
Nem nagy eset. Utcai civakodás.
A doktorban sötét gyanú ébredez.
Az a liba éppen a pestvidéki fogház előtt kezdte a verekedést. Hát bevitték.
A vizsgálóbíró megcsóválja a fejét és elneveti magát. Vidámság nincsen a nevetésében. A kis kenyeres lány, aki kettőig sem tud számolni. A gyermeki természetessége, ahogy beismerte, megérintette a kicsi szívét a jóképű vendég. Messzire juthat még a bűnvilágában, ha csak pályáját ő most még idejében derékba nem töri. Ott és akkor volt elzárva, ahol a kassza király. S most a 30 nap elteltével, mint aki jól végezte dolgát, törvényesen szabadul. A hírhet kassza betörés szálai tehát az ő lezáratlan magánnyomozásának színhelyére vezetnek. Nem hiába kerestek utatta mindvégig párhuzamosan a két ügyet. A két ügy egy.
Amit te kezdettől tudsz.
A doktor most már nem tudja, hogy sírjon vagy nevessen. Telefonáltat azért a Pestvidékibe minden remény nélkül.
A buborékot kiengedték, egy órája sincs még. Hazafelé indult, és a macska cselét bejárójához ért már csak nem.
A pópos kapus az utca sarkon várta. Megfogta a karját.
A buborék megtorpant.
A vizsgálóbíró itt van.
A kamasz lelkű sedre lány, aki a negyedét sem tudja annak, amit én tudok, százszor okosabban viselkedik.
Ott nyomban sarkon fordul. A legszebbik gyöngyszürke ruhája, a borvörös lionise jemernyővel együtt fenn van a szekrényében.
S azt ne hitt, hogy az ilyesmi nem fontos egy nőnek.
Nem megy be érte.
A vizsgálóbíró fejében lassan összeáll a kirakós játék legtöbb részlete. A buborék csak nem szabadon közlekedhetett a fegyházban. Bűne oly csekély és büntetése oly mindennapos, hogy az ő rokójáit meg sem motozták. Pénzt vitt be. A káplár engedte magát meggyőzni az aranyag csengésétől. Később aztán eltöprengett rajta, hogy felosztható-e a becsület kisebb és nagyobb szeletekre.
Az öngyilkos káplárra gondoltam. Nyomunkban egy újabb áldozat, ahová csak lépünk. Mert a görögöt és a falazót, akárhogyan nézem is, szabályosan cserben hagytuk. Szerencsétlenül alakultak a dolgok, igaz? De mégis... nem tettünk értük semmit. Beletörődtünk a nevükben, és ő helyettük jogtalanul, hogy csöndben leüljék a maguk néhány évét. Gondoskodnom kell, hogy ami őket illeti, a vállalkozás cseppecske hasznából azt legalább élvezhessék majd, ahogy való. Idővel megkapták a jogos részüket, nyugodt lehetsz. Ez maradt hát a nagy nekirugaszkodásból, készülődésből, befektetésből és kockázatból. Mégsem kudarcként tartom számon a történteket. Jó barátokat szereztem. Kalandot éltem. Megtaláltam az enyéimet végleg. Ennél nincs több.
A vizsgálóbíró elgondolkozik. Hirtelen helyére ugrik a kirakós rejtvény számára talán legfontosabb darabkája. Felugrik, kocsiért kiállt.
Ha számításba vetted valamennyi rendelkezésedre álló tényt, majd a lehetetlent kizártad, akkor, ami marad, bármi valószínűtlen is, az a megoldás.
Elő még egyszer a rabszökevény papírjait.
A börtönorvos kérdően néz a bíróra.
Gyorsan, gyorsan!
Az orvos a kartonok között matat.
A vizsgáló bíró izgatott. Itt volt az adat, mely a szökés óta motoszkál a fejében. Itt kell lennie.
Parancsoljon, bíró úr.
A vizsgálóbíró tudja, mit keres. Hamar megvan.
Mindvégig, amíg a fogdában a betörő királyt faggatta, csak ki kellett volna nyújtania a kezét, és félrevonni a kackiás fürtöket a nemes halántékról.
Ötöltéssel varrott, behegett sérülés a koponya frontotemporális régióján, bal felől.
A börtönorvos rámered az orra alá dugott papírosra.
Emlékszik erre?
Olyan ez ezeknél, mint becsületes polgárembernél a körömvágás legyint az orvos. De erre a hegre történetesen emlékszik. Mégpedig azért, mert meglehetős primitív módon varták össze. 8-as varratokkal. Holott a sebb szakított volt, és szélessége indokolta volna a matrác varratot.
Igen. Kíváncsi vagyok, hogy csinálta volna ő a fene nagy tudásával a matrác varratot spiritus lámpánál ebédlő asztalon. 5 óra késéssel.
Milyen régi volt a seb?
6-7-es lehetett mindent összevéve.
A vizsgálóbíró számol, kivon, hozzáad, s eljut körülbelül a téglás esetéjéhez. Tehát nem lett köddé a test. A hullát csupán azért nem találták meg, mert nem történt gyilkosság. Mélységes hálát érez valahol legbelül. Megkönnyebbülést. Bóra miatt, hogy bóra ártatlan.
Macskakő. Ponyva. Írta Lengyel Péter. A 14. rész hangzott el. A főszerepben Kaszás Gergő. A zongoránál Darvas Ferenc. A szereposztásból Dajka doktor, különleges vizsgálóbíró, Plaskó Péter. A baronesz Takács Katalin. A rendőrségi vegyész Velencei István. A rendőrorvos Tóth József. A buborék Marozsán Erika. A kasszakirály Rátóti Zoltán. A felvételt Kislászló és Maksai Helga készítette. Zenéjét összeállította Horkai Rózsa. Szerkesztő Szebényi Cecília. Rendezte Zoltán Gábor.
A rádióváltozat felvétele 1996-ban készült, és legutóbb 1996. december 5-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.